A hívő második helyzete a megbékélés. A megbékélés azt jelenti, hogy a világ helyzete, amely elidegenedett állapotban volt Istentől, a Messiás halálával megváltozott, és így most már az emberek megváltható állapotba kerültek. A megbékélés minden embert megválthatónak rendelt. Ez nem azt jelenti, hogy minden ember meg fog térni, hiszen ehhez szükség van a személyes hír összetevőjére is. Ám minden embert megválthatóvá tett. A bibliai értelemben a megbékélés nem két kárt szenvedett ember megbékélésére utal, hanem arra, hogy a sértést elkövető emberiség újra megbékül a megsértett Istennel. A hívő harmadik helyzete az engesztelés. Meghatározás szerint az engesztelés jelentése az, hogy Isten haragja megelégült azáltal, amit a Messiás halála elért. Róma 1.18-a szerint, mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen. Az engeszteléssel Isten haragja megelégült azáltal, amit a Messiás halála elért, és ezért Isten többé nem haragszik a hívőre. A hívő negyedik helyzete a megbocsátás. A megbocsátás azt jelenti, hogy a hívő összes bűne múltbeli, jelenbeli és jövőbeli megbocsátást nyert. Ez azt jelenti, hogy nincs olyan bűn, amit a hívő elkövethet, és amitől elveszíthetné üdvségét. A Messiás jóval azelőtt halt meg, hogy a jelenleg élők egyetlen bűnt is elkövettek volna, meghalt az összes jövőbeli bűnét, beleértve a mai élők bűneit is. Minden bűn múlt, jelen és jövőbeli teljes megbocsátást nyert, ezért nem létezik olyan bűn, amelynek elkövetésével a hívő elveszíthetné az üdvösségét. Ennek az igazságnak az alkalmazását látjuk Efézus 4.32-ben. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Vegyük észre a Krisztusban kifejezést. Ez a technikai kifejezés jellemzi a hívő helyzetét. Pál hangsúlyozza a megbocsátás helyzetét, amiképpen az Isten és a Krisztusban megengedett néktek az alkalmazás szerint, mivel a hívő is megbocsátást nyert, ezért neki is meg kell bocsátania azon hívő társainak, akik helytelenül bántak vele. Kolossi 3.13-ban is látjuk ezt az alkalmazást, elszenvedvén egymást és megbocsátva különösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mivel a hívő megbocsátást nyer, hajlandónak kell lennie, megbocsátani a másoknak is. A megigazulás a hívő ötödik helyzete. A megigazulás meghatározása igaznak nyilvánított. A megigazulás azt jelenti, hogy a hit eredménye az, hogy részesülünk a Messiás igazságosságában. A tény, hogy a hívő igaz a Messiásban, az alapja a megigazulás bejelentésének, vagy az igaznak nyilvánításnak. A hívő hatodik helyzete a megdicsőülés. A tény, hogy Isten szemében a hívő már megdicsőült, a bizonyíték, a biztosítéka annak, hogy a hívő végül részt vesz a Messiás dicsőségében. Helyzetileg a megdicsőülés azt jelenti, hogy a hívő bizonyosan megdicsőül gyakorlat és tapasztalati módon azon az eljövendő napon. A szabadítás a hívő hetedik helyzete. Ez a szó kifejezetten arra utal, hogy megszabadulunk a sötétség hatalmától. A tény, hogy a hívő megszabadult a sötétség hatalmától, azt jelenti, hogy többé nincs semmiféle kötelezettsége arra, hogy Sátán szolgálja. A hívő a sötétség országából a fiú világosságának országába került. A hívő nyolcadik helyzete a körülmetélés. Ez nem fizikai körülmetélésre utal, a test körülmetélésére, hanem a szív körülmetélésére, Kolossé 2.11-ben. Ez a helyzeti igazság a szív körülmetélése a hústest cselekedeteinek levetésével jár együtt. Messiásban való körülmetélés gyakorlati alkalmazása azt jelenti, hogy levetjük a hústest cselekedeteit és igazul járunk az Úr előtt. A hívő kilencedik helyzete az, hogy elfogadott Isten előtt. A hívő elfogadott Isten előtt, Efézus 1.6 és 2 Péter 2.5 szerint ennek a helyzeti igazságnak 5 szempontja van. Először is azt jelenti, hogy a hívő igazzá tétetett a Messiás igazságának neki tulajdonított tulajdonítása által. Az Isten előtti elfogadottság második szempontja az, hogy a hívő helyzetileg megszentelt. Isten nézőpontjából a hívő megszentelt, ezért minden hívőt szentnek nevez. Az Isten előtti elfogadottság második szempontja az, hogy a hívő helyzetileg megszentelt. Isten nézőpontjából a hívő megszentelt, ezért minden hívőt szentnek nevez. Az Isten előtti elfogadottság harmadik szempontja az, hogy a hívő örökre tökéletessé tétetett. A helyzeti igazság szempontjából a hívőre már tökéletesként tekintenek. A negyedik szempont az, hogy a hívő elfogadhatóvá tétetett. A hívő azért elfogadható Isten előtt, mert elfogadhatóvá lett téve. Úgy lett elfogadhatóvá téve, hogy nincs kárhoztatva a bűneiért. Az Isten előtti elfogadottság ötödik szempontja az, hogy a hívő alkalmassá tétetni azt jelenti, hogy minősített, alkalmas. A hívő alkalmas lett, és ezért elfogadott Isten által. A hívő tizedik helyzete az, hogy Róma 8.23 szerint rendelkeznek a Szentlélek zsengéjével. Ennek a helyzetnek öt szempontja van. Az első szempont az, hogy a hívő újjá lett teremtve, vagyis újjá született. A második szempont az, hogy a hívőt megkeresztelte a Szentlélek, és ezzel a hívőt a messiás testébe helyezte. A Szentlélek zsengéje birtoklásának harmadik szempontja az, hogy a Szentlélek a hívőbe lakozik, aminek következtében a hívő teste Isten templomává válik. A negyedik szempont az, hogy a hívőt elpecsételi a Szentlélek. Ez a biztosítéka annak, hogy a hívő örök biztonságban van. Az ötödik szempont az, hogy a hívő teljes a Szentlélekkel. Ez teszi képessé a hívőt a szolgálatra. A hívő 11. helyzete az, hogy a hívő Isten örök tervének szereplője és részese 2 Timóteus 1.9 szerint. Ennek is öt szempontja van. Az első szempontja az, hogy a hívőt Isten eleve ismeri, Isten eleve ismeretének része. A második szempont az, hogy a hívőt Isten eleve elrendelte arra, hogy üdvözüljön. A harmadik szempont az, hogy a hívők Isten választottai, Isten választotta őket. A negyedik szempont az, hogy a hívő kiválasztott Isten örök tervének részeseként, Isten kiválasztotta a hívőket az üdvösségre. Isten örök tervének részeseiként az ötödik szempont az, hogy a hívők elhívottak, isteni elhívást kaptak az üdvösség állapotába. A 12. helyzet a hívő hitének alapja. Erre a helyzetre alapozva a hívő biztos alapon állhat, hívő életét szikla alapra építheti, nem homok alapra. A 13. helyzet különösen a pogány hívőkre vonatkozik, nem igazán a zsidó hívőkre. A közelvalókká tett kifejezés azokra a pogány hívőkre vonatkozik, akik új helyzetbe kerültek, s most már élvezhetik a zsidó spirituális áldásokat. Messiásba vetett hiten keresztül a pogány hívő közel került. Nem azért, hogy a zsidó szövetségek fizikai, anyagi előnyeit élvezhessék, hanem hogy a zsidó szövetségek spirituális előnyeit élvezhessék. Efézus 2.13 szerint. Jakab 4.8-ban látjuk az erre vonatkozó alkalmazást. Közeledjetek azért Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Mivel a hívő helyzetileg közel került, gyakorlatban is közelebb kell húzódnia Istenhez, és így módon megtisztul bűneitől. A 14. helyzet az, hogy a hívők szent és királyi papság tagjai lettek, ennek eredményeként az összes hívő pap is. Ez különösen igaz a zsidó hívőkre 1 Péter 2.5.9-ben, ám jelenések 1.5.6-ban és 5.9.10 szerint a pogány hívőkre is igaz. Számos alkalmazás együtt jár azzal a ténnyel, hogy a hívők szent királyi papság tagjai lettek. Az egyik alkalmazás Róma 12.1-ben látjuk, ahol Pál inti a hívőt, hogy testét élő áldozatul szánja oda, az élő áldozat odaszánása természetesen papi felad. Filippi 4.18-ban találunk egy másik alkalmazást, megkaptam pedig mindent, és bővölködöm, beteltem, vévén Epafroditustól, amit küldettetek, mint kedves jó illatot, kellemes tetsző áldozatot az Istennek. Ebben a szöveg összefüggésben Pál anyagiakról beszél, amelyet neki küldtek szolgálata támogatására. Pál azt mondja, hogy az anyagi támogatás küldése papi cselekedet volt, olyan, mintha édes illatot ajánlottak volna fel, mint kedves, jó illatot, kellemes tetsző áldozatot az Istennek. A hívő papi feladatai betöltésének egyik módja az, ha szolgálatban lévő embereket anyagilag támogatja. 2 Timóteus 4:6-ban található egy újabb alkalmazás, mert én immár megáldoztatom, s az én elköltözésem ideje beállott, Pál itt közelgő mártír haláláról szól. Az is áldozat, amikor egy hívőnek meg kell halni a hitéért. A hívő papság egyik gyakorlati eleme az, hogy késznek kell lenniük feladni az életüket. Egy újabb alkalmazás található a zsidókhoz írt levél 13-15-16. Részben. Annak okáért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallástevő ajkaknak gyümölcsét, a jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkeztetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. A hívő úgy is elláthatja papi feladatát, hogy a dicséretnek áldozatát ajánlja fel Istennek. A hívőknek jó dolgokat kell kommunikálniuk, és jó cselekedeteket kell tenniük másokkal, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.